Önök továbbra is egészség és életmód magazinunkat hallgatják. Kerényi Kata kolléganőm a lelki egészségről beszélgetett a közelmúltban, Prenner Zsolnai Rita mentálhigiénés szakemberrel és Vörös Orsolya egészségpszichológussal. Ezt az interjút hallhatják mai műsorunkban. A beszélgetésben az is szóba került, hogy a gondolataink bizony nagyban befolyásolhatják lelki egészségünket.
Fogalmazhatjuk úgy is, hogy akár egy ilyen önszuggesztiós rendszert is elindíthatunk, pozitív önszuggesztiót is elindíthatunk, és igen, tehát képesek vagyunk egy ilyen, pláne akkor, hogyha kicsit kibillenünk a saját helyzetünkből, mondjuk előfordul, hogy egyfajta ilyen nehéz helyzetben, ilyen kicsit módosult tudatállapotba kerül az ember. Ilyenkor igen, például ezek az önszuggesztiók erősítő, saját magunk által kitalált gondolatok nagyon sokat tudnak segíteni. Vannak rá kifejezetten megint technikák erre is, de saját magunk alakíthatunk ki, vagy kigondolhatunk ilyen mondatokat például, hogy gazdag és erős tartalékaim vannak arra nézve, hogy ezt a nehéz helyzetet átéljem. Ez is egy ilyen nagyon erőteljes önszuggesztiós mondat. Illetve egy pillanatra visszatérnék a reziliens emberre. A reziliens ember az nem csak a pozitívumot veszi észre, hanem ismeri a saját negatív érzéseit is, és megtanulja ezeket elfogadni. Tehát ahogyan az elején beszéltünk arról, hogy a negatív érzéseknek az elnyomását próbáljuk megtenni, hogy elfojtjuk, lefojtjuk, a reziliens ember ezzel szemben megpróbál szembenézni ezekkel a nehéz érzésekkel, és igyekszik elfogadni ezeket a nehéz érzéseket, mert velünk együtt járnak ezek az érzések, mi magunk is vagyunk, tehát velünk születnek ezek a nehéz érzések, és a legjobb az, hogyha elfogadjuk őket igazából, és nem pedig a szőnyeg alá söpörjük.
Tehát ha lelki egészségről beszélünk, kommunikálunk, beszélgetünk, akár szakemberrel, akár szeretteinkkel, akár baráti társaságban, akkor talán nagyon fontos, hogy felejtsük el a tabu témákat?
Igen, tehát hogy tulajdonképpen a tabuk, a titkok, azok csak megnehezítik az ember életét, igen. És így beszélgettünk, illetve kérdezted, hogy adott esetben lehet egy ilyen közös dolog, tehát amit hozunk együtt egymással. A mesék például ilyenek, tehát a mesék például, ahogy beszélt a Rita, és eszembe jutott, csak nem akartam közbeszólni, hogy a kollektív tudattalan a mesékben megjelenik például a jungi archetipikus nézet szerint, és igen, ott van egy ilyen közös csomagunk, amit közösen hoztunk, amit közösen viszünk, és mi gyönyörű benne a minden mesében az, hogy minden mesehős a saját személyiségével lépked azon a kollektív úton, amit mindenki átél, de mindenki a saját személyiség részével ad hozzá ehhez a közöshöz. Ugyanúgy a lelki egészség is rólunk szól. Ahogyan van egy nagy közös halmaz, úgy benne egyénekről beszélünk, és mindenkinek a saját egyénisége az, ami formálódik ebben a nagy kollektív tudattalamban, vagy akár mondjuk ezekben a transzgenerációs hatásokban.
És itt van igen szerepe annak, ahogy mondtad, hogy a kollektív tudattalan, hogy a családnak is van egy ilyen kollektív tudattalanja, tehát hogy ha tabu témák nem csak a saját életünkben, vagy egy ilyen kollektív társadalmi szinten, hanem családi szinten is nagyon meghatározóak lehetnek, mert hogy minden, amit kirekeztünk, minden, amiről nem akarunk beszélni, az paradox módon pont azért lesz velünk, és pont az fogja meghatározni nagyban az életünket, és hogy minél kevesebb ilyen dolog van, annál felszabadultabbak lehetünk.
Tehát, hogyha a lelki egészséget szeretnénk elérni, akkor vegyük szépen sorjába azokat a dolgokat, amikről annyira nem szívesen beszélünk, és apránként kezdjünk el róla beszélni.
Hát mindenképpen érdemes azért egy ilyen önvizsgálatot tartani, vagy nehéz, mert ugye, amiről nem akarunk szívesen beszélni, sokszor pont annyira lenyomjuk, hogy fel sem merül bennünk, hogy hát akkor erről akarunk-e, vagy nem. Én azt gondolom, hogy itt az önismeret egy nagyon jó pont lehet, mert hogy minden olyan dolog, minden olyan helyzet, amibe kerülünk, az egy nagyon fontos önismereti lépés lehet. Tehát, hogy azok a visszajelzések, amiket bizonyos helyzetekben magunkról megtudunk, azok aztán rávilágíthatnak ilyen pontokra, ami azért valamilyen szempontból nem teljesen tiszta, nincsen teljesen perspektívába, de hogy nagyon fontos, kvázi idézőjelbe közünk van hozzá. Tehát, hogy valahogy valamilyen módon kapcsolódik hozzánk. És hogy ezeket viszont érdemes lehet, akár nagyon tudatosan keresve is fókuszba helyezni.
Mondhatjuk azt, hogy a függőségek és a lelki problémák kéz a kézben járnak?
Hát mindenképpen van köztük kapcsolat, igen.
Tehát ha most így belegondolok abba, hogy milyen szép listás helyezést érünk el, mondjuk akár az alkoholizmus, akár a dohányzás, akár egyéb európai listákon, akkor mondhatom azt, hogy elég nagy a pacientúra.
Igen, itt a megküzdési képességek, az én hatékonyság kérdésköre az, ami itt belép tulajdonképpen. Igen, a lelki egészség az a nagyban összefügg a függőségekkel, hogy ne teljesen természetes ez, igen, sajnos.
Foglalkoztok egyébként ilyen függőségek kezelésével is valamilyen módon, valamennyire?
Hát nem így direkt be, tehát hogy nem fókusználunk a munkánkba, de akarva akaratlanul kerülnek be hozzánk olyan emberek, mert hogy hozzánk akár az utcáról is bárki bejöhet, ahol felmerül ez a dolog, és nyilván van egy határ, amíg mi ebben tudunk segíteni, akár feltárni, de hogy megoldani, ez már nem a mi kompetenciánk.
Vagy akár közvetve. Tehát nem a betérő hozzátok, hanem közvetve egy családtag, amiben ő rendszeresen megfordul, és itt nyomás alatt van egy ilyen helyzet miatt.
Igen. Az a tapasztalat, hogy azok, akik mondjuk például hozzám járnak, ott a családi rendszerben, a családi dinamikában szinte majdnem mindig előfordul valahol, valamilyen úton módon egy olyan családtag, vagy egy rokon, akinél van egy függőség, igen. És hát sokszor adódik az, hogy a családi rendszerből a leszármazotti rész az, aki pontosan szenved a függőtől, a függő személytől, aki függ valamilyen szertől, legyen ez az alkohol, akár a dohányzás, tehát hogy már itt is indulhatunk, de hát a legnehezebb kérdéskör az a drog kérdésköre, természetesen igen, tehát hogy igen, tehát ahogyan a Rita is elmondta, mi konkrétan ezekkel a problémákkal nem foglalkozunk, így nem így, de közvetetten a családtagokon keresztül igen, sajnos ezt megjelenik szinte majdnem minden egyes személy esetében, vagy de minden másodiknál biztos.
Legalább, igen.
Beszéltünk itt az előbb önismeretről, és a transzgenerációs mintákról, ide egy picit térjünk vissza. Minél mélyebbre megy talán az ember a saját megismerésében, vagy minél nagyobb fókuszt helyez rá, óhatatlanul talál egy családi mintát, nem? Vagy kettőt, vagy hármat?
Hát, hogy családi mintákból állunk, tehát hozzuk a szülői mintákat, anyai mintát, apai mintát, és aztán ebből egy ponton kiválogatunk néhányat, amit mi akarunk továbbvinni, tudunk továbbvinni, és akkor ehhez a saját személyiségünket hozzá tesszük, és aztán ebből gyúrunk valami teljesen egyedit, amitől mi nem az anya és apa kvázi hasonmásai, kicsi hasonmásai leszünk, hanem amitől mi leszünk. De hogy ez nem kiszedhető, tehát a mi személyiségünknek része az, amit hoztunk otthonról. Nem az a kérdés, hogy ez jó vagy nem jó, amit hoztunk, hanem az a kérdés, hogy hol tudjuk felhasználni. Mert hogy mindannyian hoztunk mindenfélét, és nem kezdjük el címkézni, hogy ez jó vagy nem jó, hanem egyszerűen elkezdjük azt megtalálni, hogy hol van annak az adott mintának a jó helye. Mondjuk valakire azt mondjuk, hogy nagyon konok, nagyon makacs, igen. Hogy erre mondhatjuk, hogy hát ez nem jó, ettől meg kell szabadulni. De hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan élethelyzetek, szituációk, amikor meg pont ez kell. Tehát, hogy valójában inkább ez a kérdés az önismeretben is, hogy az, ami van, az, amit én hoztam, azt hogy tudom úgy felhasználni, hogy a lehető legjobbat hozzam ki az életemből, abból, amit én kaptam.
Itt mondjuk belemehetünk abba is, talán legalábbis így azt gondolom, hogy ha visszamegyünk gyerekkorba, nagyon sokszor találkozunk tiltásokkal, ahol leginkább, legalábbis ebben a 70-es, 80-as, 90-es években mondjuk ki, a nevelésnek azt a fajtáját kaptuk, amikor a ne, melyik részét ne kövessük el. Az a válveregetős, de jól csináltad, az valahogy kimarad. Lehetséges, hogy vannak ilyen jellegű generációs ismétlődések is, hogy mondjuk a 70-es években született korosztálynál visszatérő történet, önértékelési probléma például, hogy sokkal inkább tudja, hogy miben ludas, mint hogy miben értékes?
Nagyon jó téma, hogy tekintünk erre vissza, hogy mi nem volt jó, vagy mit csináltak rosszul a szüleink. Aztán majd a mi gyerekeink is majd pont ugyanígy meg fogják a listát adni, hogy mi mit nem csináltunk jól, vagy lehet, hogy pont túl kompenzáltuk. És hogy nagyon érdekes, amit én is megfigyelek a hozzám fordulóknál is, hogy kisgyerekes anyaként megpróbálják azt megadni a gyereknek, ami nekik nem volt. És hogy nagyon fontos, hogy ezekben a dolgokban lássuk meg azt, hogy azt adjuk a gyereknek, amire neki van szüksége, nem azt, ami nekünk nem volt. Hogy itt is egy kicsit a látásmódot, hogy igen, minden egyes korszakról lehet azt mondani, hogy ez ebben jó volt, vagy nem volt jó. Hogy próbáljuk egy kicsit megfordítani ezt a nézőpontot, és nézzük meg azt, amit mi tudunk adni. Egyrészt mi az, amit hoztunk, amit onnét tudunk adni, és amit otthonról nem tudtunk hozni, azt már megtanulhatjuk máshol. Tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy hát én otthon ezt nem láttam, nem tudom, de tudhatom. Hogy nem kell egy ilyen hiány szemléletben tekinteni magunkra, hogy én egy kvázi deficites ember vagyok, mert hogy hát ezt nem kaptam meg. De hogy megtanulhatom máshonnét, elnézhetem máshonnét, és hogy úgy magamtól is adhatom, próbálgathatom ezeket a mintákat is, ami nem komfortos, mert még nem vagyok jó benne, de hogy nagyon sok mindent adhatunk, és nagyon sok minden dolgot átfordíthatunk, olyat is, ami nekünk nem volt, akár megtapasztalása, egy kellemes élmény.
Amivel szeretném egy kicsit még kiegészíteni, hogy néha már az is gyógyító erejű, hogy felismerik a transzgenerációs hatásokat. Hogy tulajdonképpen van egy ilyen aha élmény az emberekben, tehát az, hogy felismeri magát azt, hogy igen, ez egy hozott minta, ez egy mélyről hozott, ez egy tanult dolog, akár a félelemnek a kérdésköre, vagy egy olyan trauma, vagy egy olyan nehéz élethelyzet, amiben felismeri, hogy a szülei hogyan reagáltak, és ő is hozza magával, és hogy egy ilyen ténylegesen aha élményt él át, hogy akkor ez volt a gond, és onnantól lehet elindulni egy úton, hogy igen, mit kezdek ezzel, de nagyon sokszor ez már egy felszabadító erőt tud adni annak a személynek, aki meg felismeri, hogy vannak benne ilyen hatások.
És azért is fontos ez, mert sokszor találkozom én is, meg talán Orsi, te is elmondhatod, hogy kvázi meg akarunk szabadulni a rossz dolgoktól, tehát hogy hozunk rosszat, és akkor mit tudom én, beszélek a gyerekhez, és amikor kinyitom a számat, és az anyám szól belőle, akkor így megijedni, hogy oh, úristen, akkor ez most így, ezt én ezt nem akarom. De hogy közben nem ez a lényeg, hogy megszabadítsuk magunkat minden rossznak ítél dologtól, hanem pont az elfogadás. Egy fontos, a felismerés, ahogy mondta az Zsuzsa, hogy az aha élmény, hogy tényleg, hát kire hasonlít, csak ha nem az anyámra, hát tőle vagyok, meg az apámtól. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy ezeket tőle nem megszabadulni kell, hanem egy nagyon fontos az elfogadás, az abba való megérkezés, hogy hát én ilyen vagyok. Ez a fajta felszabadultság, elfogadás tud aztán még inkább tényleg gyógyító lenni a gyereknek a következő generáció irányába.
Ez is, amit mondtok, arra következtetésre jutottam belőle, hogy és az a fajta felismerés, hogy jé, én ebben nem vagyok egyedül. Uh-huh. Tehát, hogy ebben mások is vannak, és azok a mások is szeretetre méltóak, tehát elképzelhető, hogy akkor ebben a szituációban én, aki mondjuk itt rosszul viselkedtem, is szeretetre méltó vagyok. Tehát, hogy gyereknevelésben is például ez milyen gyakran tetten érhető, amikor azt mondjuk, hogy nem a gyereket, nem a személyiséget, a cselekedetet kell tulajdonképpen, hogy is mondjam, reformálni, hogy rávilágítani, hogy konkrétan ez a cselekedet nem volt megfelelő, de attól még szeretet van. Tehát, hogyha képes mérlegre tenni, hogy a cselekedeteddel nem értek egyet, de ha így cselekedsz 77-szer is, tényleg, akkor is szeretlek, mert te a gyerekem vagy, és ezt lehet aztán utána vetíteni bárki másra, lehet az egy kollega, lehet egy, nem tudom, lehet egy pár, lehet egy nagyszülő, egy szülő, egy akárkicsoda, hogy alapvetően nem erről van szó.
És milyen fifikások a gyerekek, mert egyből azt mondják, hogy a cselekedeteim azok ugyanúgy én vagyok. Tehát...
Igen.
Hogyan lehet ezt szétválasztani, mikor én vagyok, és az velem együtt jár. Igen. Igen, tehát, hogy tulajdonképpen igen, egy-egy adott cselekvéssorban akár felismerhetek egy olyan szemét, igen, akár legyen az a kollégám, vagy lehet a párom. Tehát nagyon sokszor van az, hogyha a gyerekekről van szó, hogy a páromnak azok a tulajdonságai köszönnek vissza, amit mondjuk a párkapcsolatomban nem tudok vele megoldani, és a gyermek hozza nekem, adja nekem ezt a fajta nem tünet, de hogy ezt a fajta viselkedést, és hát kin keresztül kell ezt megoldanom, hanem máson, mint a saját gyerekemen, hiszen Hát ő a gyerekem, tehát igen, őt úgy fogadom el, ahogyan van, tehát a személyiségével együtt, és az ő cselekedeteit, a viselkedését kell irányítanom, vagy megtanítanom rá egy másikat. Igen, ilyenkor egyébként érdemes, hogyha erre a cselekedetre gondolunk, akkor érdemes náluk ezt a döntési jogot, tehát hogy te döntöd el, hogy milyen viselkedést választasz abban az adott szituációban, és hogy a gyerekek sokszor hoznak egy-egy ilyen szituációt, ilyen helyzetet.
De fontos, amit mondtál, ebben az a fajta önegyüttérzés, meg önelfogadás, hogy igen, amikor így már a 77 egyszer is, és ugyanaz, és úgy még visszakanyarodva akár a lelki egészségre, hogy akkor én hogy vagyok magammal, én hogy tudok ezzel megküzdeni, én hogy tudom elviselni magamat ebben a szituációban, vagy nehézségben, tehát hogy itt kell az a fajta önelfogadás, hogy ha felemelem a hangom is rendben van, ha ezt így tűröm is rendben van, tehát hogy nem kezdem el magam címkézni, nem kezdek el ilyen ideákhoz ragaszkodni, hogy ezt így kéne, meg ez van leírva a könyvben, meg ha ezt csinálom, akkor mit szól a nem tudom kicsoda. Szóval, hogy elfogadni magam, hogy én most per pillanat én erre vagyok képes. És aztán bekapcsolhat itt az önismeret, hogy ha nekem ez így mégsem oké, akkor mit tudok tenni azért, hogy ezen változtassak.
Nagyon fontos a lelki egészség eléréséhez az önismeret és az önelfogadás. De vajon hogyan kell elfogadnunk önmagunkat? Erre is kitérünk még mai Egészség és Életmód magazinunkban Kerényi Kata kolléganőm, Prenner Zsolnai Rita mentálhigiéniai szakemberrel és Vörös Orsolya egészségpszichológussal beszélgetett.